Mi történhet a migrációs paktummal az uniós választás után? Ez a kérdés, hiszen egy televíziós vitaműsorban érdekes információk láttak napvilágot. Erről szólunk a következő percekben. Masai Viktor, a Migrációkutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye onnan indul a történet, hogy a francia miniszterelnök egy televíziós vitaműsorban arra utalt, hogy sikerült rávenni a kelet-európai országokat a migrációs paktum előírására, aztán egy lengyel politikus viszont ugye úgy reagált, hogy hát azért várjuk meg, hogy mi lesz ennek a sorsa, mert hogyha változik az Európai Parlament összetétel, akkor például a migrációs paktumon is lehet módosítani. Ön hogy látja?
Én kevésbé vagyok optimista, azért a hallgatók számára érdemes visszautalni, hogy egy több mint 4 éves jogalkotási, ráadásul együttdöntési folyamat eredményeképpen született meg ez a paktum. Ugye hiába volt több tagállam is, Lengyelország, Magyarország, amely ellenezte. Miközben ugye nagyon sokszor meghallgattuk, hogy hát a függöny mögött azért többen mondták, hogy hát vannak bajok ezzel a paktummal, és a végén ugye többen tartózkodtak is a tagállamok közül. A végén csak sikerült ugye ezt áterőltetni. Ugye a bizottság és a parlament szintén támogatja, tehát az, hogy egy 4 éves folyamatot hirtelen majd sikerül felborítani, ez nem tűnik valószínűleg. Ami valószínűnek látszik, hogyha megnézzük, hogy mit tesznek a tagállamok, hogy egy meglehetősen skizofrén helyzet, az, hogy gyakorlatilag beáraszták azokat a károkat, amiket a paktum okoz, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem EU keretben, hanem azon kívül próbálnak különféle megállapodásokat kötni. Ugye itt van például Olaszország, amely az illegális migrációnak egy nagyon fontos kritikusa, miközben mégis ő is megszavazta a paktumot, miközben egyébként többször elmondták, hogy hát ez nem az ideális megoldás. Ezért úgy néz ki, hogy ők például Albániával kötöttek ugye egy ilyen az EU területén kívüli eljárásokra vonatkozó megállapodást, és EU szinten is az látszik egyébként, hogy az úgynevezett kapuőr államokkal próbálnak különféle megállapodásokat kötni, hogy az irreguláris migránsok ne érjék el ugye az EU külső határait, mert a paktum nagyon jelentős mértékben köti meg az EU-nak és a tagállamoknak a kezét a tekintetben, hogy hogyan tudnak bánni azokkal az emberekkel, akik elérik az EU külső határait.
Mi a legnagyobb kockázat ennek a paktumnak? Elevenítsük fel egy kicsit.
A legnagyobb kockázat...
Ez számunkra.
Így van, ez nem kockázat, ez tény, tehát ez benne ha végigolvassuk, hogy a paktum különféle részeit, ugye különösen ugye a migráció és a menekültkérdésre vonatkozó részeket, ugye gyakorlatilag a tagállamoknak teljes felelősséget kell vállalniuk azokért, akik elérik az EU külső határait. Ugye itt kétféle eljárás van, ugye a nagy innovációnak az számít, legalábbis ugye az EU szemszögéből, hogy lehetőség van egy határmenti eljárás lefolytatására, amely azokra vonatkozik, akik nagy valószínűséggel nem kapnának egyébként valamiféle nemzetközi védelmet az EU területén. Tehát ők nem léphetnek be az EU területére, hanem valamiféle külső hotspotokban, ez nagyon hasonlítani fog egyébként a tranzitzónákra, amelyeket egyébként ugye korábban ugye jogellenesnek tartott ugye például a bíróság, illetve a bizottság. Ott folytatják le az eljárásokat. Ez első ránézésre nagyon szép és nagyon jó, de az ott levők kért is ugye az EU-nak és a tagállamnak felelősséget kell vállalnia.
És rövid a határidő, és tudjuk jól, hogy iratok nélkül érkeznek, magyarul nem lehet tudni, hogy ki az, aki
így van, állnak. Így van, ugye ráadásul, tehát azért az látszik, hogy nagyon sok a kivétel, nagyon sok az a technikai kérdés, ami felmerül, tehát nincs például egyértelmű válasz arra, hogy a családok egyáltalán bekerülhetnek a tranzitzónákba, hiszen főszabályként ugye a gyerekeket nem lehet elzártan, tehát zárt befogadó központokban tartani, akkor viszont ugye a szülőket sem lehet majd valószínűleg. Tehát az látszik, hogy ez valójában tehát csak egy szemfényvesztés, nem nagyon látszik az, hogy ez érdemben csökkenteni az érkezőknek a számát, illetve még akkor is, hogyha az eljárás végén az derül ki, hogy hát ezeknek a jó embereknek semmiféle nemzetközi védelemben nincs jogosultságuk, akkor is a tagállam felelőssége marad, hogy őket hazaszállítsák, hogy a repatriáció rendszer eddig sem működött az EU területén, vagy az EU kontextusában. Nem véletlen egyébként, hogy most a harmadik országokkal próbálnak megállapodni, de azért én óriási áttörésre nem számítok. A nap végén tehát azt látjuk, hogy ezek az emberek itt fognak a tagállamoknak a felelősségi körében maradni, mert ha nem tudják repatriálni őket, akkor kénytelenek lesznek beengedni őket a területükre.
Ugye a repatriációnak az a haza küldésnek mondjuk így a legfontosabb akadálya, vagy legnagyobb az, hogy nem lehet tudni, hogy honnan jön, mert ugye bevallás alapján megy, ha nincs valakinek irat a kezében, már pedig jelentős részének nincs, eddig azt tapasztaltuk. És ahhoz, hogy valahova haza lehessen küldeni, hát ahhoz az államnak is fogadnia kell, amelyik elismer, hogy igen, az én polgárom, szeretettel várom vissza. Na most itt szokott megakadni a dolog.
Így pontosan erről van szó, azért a bevándorlási hivatalnak a munkatársai különféle országokban, vagy az OIF-nak Magyarországon azért elég képzett szakemberek, tehát az elég hamar ki szokott derülni, ezek a menedékkérők mely országokból érkeznek. A probléma valóban az, hogy a legtöbb kibocsátó államnak nem érdekel az, hogy ezek az állampolgárai hazakerüljenek, és rengeteg olyan adminisztratív vagy jogi akadályt tudnak a folyamat elé állítani, ami gyakorlatilag el lehetetleníteni a kitoloncolásokat, csak ugye egy számot a hallgató kedvéért, ugye 300 ezer ember várna Németországban arra, hogy hazaküldjék. A németek föltették a kezüket, ebből több mint 270 ezerre azt mondták, hogy hát tudjuk, hogy nem lenne szabad itt lennetek, de hát úgyse tudunk benneteket hazavinni. 30 ezer embert próbáltak a tavalyi évben repatriálni, 35 ezeret, és ebből nagyjából 15 ezeret sikerült. Tehát, hogy ez a szegmens az EU menekültügynek, ez teljes mértékben elbukott, és valóban én nem nagyon látom, hogy mitől javulnának ezek a statisztikák.
Milyen nyomásnak leszünk mi kitéve, hiszen az folyamatos. Ugye azért Magyarországnak a szerepe kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy egyben schengeni határ is vagyunk.
Így van, ugye azt is világosan kell látni, ugye, hogy a jelenlegi elfogadott szabályozás az nem fogja lehetővé tenni azokat a magyar gyakorlatokat, amik az elmúlt években működtek. Ugye például azt, hogyha az ország területén ugye valakit elfognak, és nem tudja igazolni, hogy hogyan jutott be legálisan az ország, ugye elkísérték a déli határkerítéshez, és kísérték Szerbiába. Ugye erről a gyakorlatról már ugye az Európai Bíróság egyébként kimondta, hogy ez jogsértő. Valószínűleg hamarosan érkeznek a bírságok. Ugye itt mindenféle...
Ez az a bizonyos napi fizetési kötelezettség.
Igen, ez a napi fizetési kötelezettség, és itt keringenek ilyen 6 millió forintos napi számok. Én személy szerint nagyon boldog lennék, hogyha ennyivel sikerülne megúsznunk.
Szóval több.
Hiszen ne felejtsük el, ugye a paktumban, ugye minden egyes menedékkérő esetében, ugye a relokáció elmulasztásánál, ugye itt beszélünk ugye erről a kötelező szolidaritás köpenyében megmutatkozó kvótáról, ugye ez 20 ezer eurót ír elő személyenként, tehát itt óriási összegekről van szó. Bocsánat, 8 ezer volt, tehát nagyjából 20 millió forintnyi összeget. Tehát itt azért nagyon komoly, és itt több ezer számokról beszélünk, ha megnézzük ugye a kvóta számokat, illetve ugye itt van még egy szám, ugye a kötelező eljárási kapacitás, amit a Magyarországnak rendelkezésre kell bocsájtania. Ez azt jelenti a jelenlegi statisztikák alapján, hogy 8 ezer eljárás kell tudnia, határmenti eljárás Magyarországnak egyszerre lefolytatnia, amiknek az időtartama 12 hónap, tehát ezt 12 héten nézés, és ugye ezt be is kell szorozni.
Lehetetlen, ugye mondják, akik kezelik ezeket az adatbázisokat, hogy ennyi idő alatt ekkora tömeget lehetetlen.
Így van, megint csak egy szám, tehát hogy a tranzit zónákban egyszerre nagyjából olyan 700 ember tartózkodott, tehát ez ennek a majdnem a 12-szerese.
Meg van egy másik szempont is ebből kifolyólag, hogy ez a paktum, és ahogy beszélgettünk erről korábban, tehát nem, hogy visszafogná, hanem a küldő államoknak, a kibocsátó államoknak, még akár ez biztatás is, meg az embercsempész hálózatnak.
Igen, ugye megint érdemes azt megnézni, hogy ez hogyan csapódik le. Tehát ugye az embercsempész hálózatok nem, sem az embercsempész hálózatok, sem pedig az útrakerülők nem fognak elveszni ugye ebbe több száz oldalas EU-s jogi szövegekben. Ugye itt az fog megjelenni a közösségi médiákban, hiszen alapvetően ott toborozzák az útrakelőket, hogy itt az EU 30 ezer embert mindenkit szét fog osztani. Ugye az embercsempészekből kiindulva itt pillanatokon belül 1 vagy 2 nulla a szám végén meg fog jelenni. És ugye itt nagyon erősen látjuk a vágyvezérelt gondolkodást, nagyon erősen látjuk azt ez látszik a felmérésekből, amit a Nemzetközi Migrációs Szervezet vagy különféle NGO-k készítenek a kibocsátó országokban, hogy az emberek nem fogékonyak alapvetően a negatív információkra, el akarnak indulni, és vagy az embercsempészek, vagy pedig a már ide jutott családtagok, barátok üzenetei azok, amik befolyásolják őket. Tehát ez valóban inkább meghívó levélként működik. Azért is, mert az EU-nak a kommunikációja is, mint látjuk egyik kézzel, ugye ad valamit, a másikkal pedig elvesztett. Hiába beszélünk erős határvédelemről, ha közben ugye kvótákat emlegetünk.
Köszönöm szépen Marsai Viktort, a Migráció Kutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották.